Az új európai ökumenikus karta 2025. novemberében lépett életbe. A 2001-ben létrehozott dokumentumot a világ új kihívásaira reflektálva írták át és egészítették ki a különböző felekezetek képviselői. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusairól tanácskoztak a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa legutóbbi szeptember 2-án tartott konferenciáján. A rendezvény egyik előadója Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára volt. Vele beszélgetünk a következő percekben.
Mi is az ökumenikus karta? Mikor jött létre, kik hozták létre, milyen céllal?
2025. novemberében írta alá az Európai Egyházak konferenciának vezetése, Nagy-Britannia érseke, valamint az Európai Püspökök Tanácsának konferenciája, Vilnius érseke, katolikus részről a megújított ökumenikus kartát. Ilyenkor feltevődik a kérdés, hogy miért kellett megújítani az ökumenikus kartát. Ami új, annak mindig van varázsa a kezdet-kezdetén, de a használat közben aztán megfakul, de éppen ezért tisztázni kell a régihez való viszonyát.
Nem is volt olyan régi, mert 2001-ben.
És 2001-ben írták először alá az ökumenikus kartát, ennek a 2001-es kartának az átdolgozására került most sor. Akkor 2001-ben az Európai Keresztény egyházakat tömörülő szervezetek dolgozták és írták alá az ökumenikus kartát. Nyilván ebben benne vannak a római katolikusok, az ortodoxok, anglikánok, protestánsok, és már akkor az volt a cél, hogy keressék a látható egység, vagy a láthatóbb egységnek az útját, a közös bizonyságtételnek a módját, és ehhez tisztázzák azokat a hagyományokat és tanításokat, amelyek közösen vállalhatók. 2025-ben erre a 2001-es kartára tekintett vissza, az új megújított karta aláírása és ennek a kidolgozása. De ha a két kartát összehasonlítjuk, akkor látszik a kontextusnak a változása. Azok a körülmények, amelyek meghatározzák az egyházak együttműködését és bizonyságtételét. A 2001-es karta még magán viseli azt a fajta euforikus hangulatot, amely általában jellemezte az európai társadalmakat, hiszen alig 10-11 évvel voltunk túl az 1989-90-es rendszerváltozásokon. Úgy is szoktuk mondani, hogy a vasfüggöny megszűnése és a berlini fal leomlása után a hidegháború által kettéosztott világrend meghaladása után még elevenen élt az európai egyházakban egyrészt az 1987-es bázeli nagygyűlés, első ökumenikus nagygyűlésnek a szellemisége, és a 97-es gráci második ökumenikus nagygyűlésnek a szellemisége, és ezek a nagygyűlések már akkor olyan célkitűzéseket határoztak meg, mint például igazságosabb világot, a teremtett világ megőrzése, vagy a megbékélés kiengesztelődés és munkálása. És valóban a megosztott világrend után, Európa úgymond újra egyesülése után nagyon nagy szükség volt az igazságosabb értékek megtalálása, a gazdaság megtalálása, a konfliktusok helyretétele, kiengesztelődése, megbékélése tekintetében, és egyre inkább megmutatkozott a horizonton az ökológiai krízis. A 2025-ben megújított karta már mutatja az azóta eltelt időszakot, azt a 25 évet. Egyrészt számba veszi az ökumeni terén tapasztalt fejleményeket, másrészt pedig számol a megváltozott társadalmi környezettel. Mi volt ez a megváltozott társadalmi környezet? Tulajdonképpen beindul a migráció. Ma már tapasztaljuk, hogy milyen szélsőséges méreteket ölt a klímakrízis, az ökológiai krízis, illetve itt van a háború, az orosz-ukrán háború. És amellett, hogy tovább viszi ugyanazokat a témákat, mint béke, megbékélés, kiengesztelődés, teremtett világ megőrzése, megjelennek az új témák az új ökumenikus kartában, a fiatal generáció élettapasztalata, a migránsoknak, a menekülteknek a helyzete, illetve az új technológiákkal mit kezdünk. Tehát a digitalizáció által meghatározott világ kérdései.
Kérdés, hogy ezekből mi csapódik le az egyházakra, a különböző felekezetekre, tehát mi ezzel kapcsolatban az önök feladata, a küldetése, missziója?
Most, ha egy közelebbi pillantást vetünk az ökumenikus kartára, akkor, és most már a megújított ökumenikus kartáról beszélek, a 2025. novemberében Rómában aláírt ökumenikus kartár, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon világos belső struktúrája van. Előbb az egyházak tisztázzák a bibliai tanítást, megvallják a közös hitüket, tehát tisztázzák azt, hogy mi az, amit közösen megvallhatunk. Itt visszanyúl a 325-381-es Nicea konstantinápolyi hitvallásnak az örökségére, ez egy ökumenikus zsinati tanítás és hitvallás, ezt valamennyi keresztény felekezet magáinak vallja, mi reformátusok is még nem elég emlékeztünk a niciai zsinat munkájára, és ennek alapján kifejezi azt, hogy valamennyi keresztény felekezet hisz a Teremtő Istenben, mindenható Atyában, abban a Krisztusban, aki kinyilatkoztatja nekünk az Isten szeretetét és munkálmi megváltásunkat, és hisz a megelevenítő Szentlélekben. Úgy is mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen az apostoli hitvallásnak a hármas struktúrája. Miután ezeket a közös bibliai alapokat tisztázza, megnézi, hogy a bibliai tanítása hogyan érvényes az egyes társadalmi kontextusokban, társadalmi helyzetekben, és eljut a közös cselekvés inspirálásáig, motiválásáig. Tehát így is mondhatom lerövidítve, hogy a hit közös megvallása, a kihívásokra adott teológiai tanítások, reflexiók rövid összefoglalása, és a közös cselekvés felelősség felvállalása. Ez a hármas struktúrája tulajdonképpen az ökumenikus kartának, vagy ha a tartalomjegyzékre nézünk, akkor hisszük az egy szent katolikus egyetemes apostoli egyházat, ez az első fejezet, a második az egyházak látható közössége felé, mit kell tenni ahhoz, hogy jobban megmutassuk a közös bizonyságtételnek az útját, az, ami összeköt bennünket, keresztényeket, és mi az, amit közösen tudunk vallani. Találkozás szintjei Európában, ez a harmadik, és itt már bejönnek az új motivumok, ugye a menekülteknek a jelenléte, a zsidó-keresztény párbeszéd, a más vallásokkal való párbeszéd, a fiatalabb nemzedék élettapasztalatainak a komolyan vétele, és az utolsó közös felelősségünk Európában és feladataink. Ahol a békére, a megbékélésre törekszünk, a teremtett világ megőrzésére törekszünk, úton a migránsokkal, menekültekkel és a kitelepítettekkel való szembesülés és találkozás fele, illetve hogy hogyan foglalkozzunk az új technológiákkal.
Ezek azért elég konkrét és elég vaskos problémák. Hogyan lehet ezzel az egyházaknak hatékonyan foglalkozni, vagy hogyan tudják ebben segíteni előre vinni a világot? Úgyhogy itt most nincs lehetőség mellébe beszélni, meg itt nincs lehetőség elvonulni valamilyen elvont világba. Ezek nagyon konkrét problémák. Ugye egyetért, professzor úr?
Egyetértek, és egyetlen egyház sem állítja azt, hogy ki kell elvonulni a világból. Ezt bátran állíthatjuk a magunk részéről, de el kell fogadnunk a többi egyház önértelmezésen részéről is, és nem is ilyen igényel lép fel egyetlen egyház sem, még akkor is, hogyha a társadalmi élethorizontján voltak, és lehetnek olyan hangok, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a kereszténység és a hit világ az a privát szférára tartozik, az valamilyen sekrestye kereszténység, vagy valami zárt szobának az állítatossága, nem. Tehát a kereszténység, és ezen belül a protestantizmus mindig is vallotta, hogy a hit megvallásának megélésének konkrét következményei kell legyenek a mindennapi életre nézve. És én úgy érzékelem, hogy a ökumenikus karta ebben jó tanítást, jó impulzusokat, jó motivációt ad. Miért? Azért, mert tisztázza azt, hogy nem állunk meg a közös hit megvallása és a közös bizonyos és a látható egység felmutatása mellett, hanem konkrét formában kell nevesítenünk a felelősségi területeket, és cselekedetekre ösztönöznünk az egyháznak a tagjait. Úgy is szokták mondani, az ökumenikus karta ugye nem áll meg a közös bizonyságtételnél, hanem a közös felelősséget tudatosítja, ezért etikai vagy erkölcsi jellege is van. Viszont nagyon fontos tisztázni azt, hogy az ökumenikus kartának jogi értelemben nincsen kötelező érvénye egyetlen tagegyházra, egyetlen egyháztestre sem. Ebből akkor lesz valami konkrét, ha az egyházak, az egyes felekezetek önként felvállalják azt, hogy foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Vagy úgy is fogalmazhatok, hogy ez egy egyház kormányzati kompetencia, hogy a mindenkori egyházvezetés, egyház kormányzás fontosnak tartja azt, hogy az ökumenikus szinten és tanulmányi szinten kikristályosodott tanítást, közös bizonyságtételt, annak a formuláit hogyan tesszük lehetővé, hogy közkincs legyen. Vagyis ezek a tanítások hogyan szivárognak le a gyülekezetek szintjére. Meg is lehet akadályozni ezt. Gátat is lehet emelni erre. Vagy lehet közömbösségben azt mondani, hogy nem foglalkozunk a kérdésekkel, mint ahogy én is hallottam ilyen is hasonló hangokat a közelmúltban, akár az első ökumenikus kartával, vagy a második ökumenikus kartával, vagy más ökumenikus szervezetek tanításával kapcsolatban. A megoldás nem a bezárkozás, elzárkozás, elhatárolódás, hanem annak a kérdésnek a megfogalmazása, hogy miért gondolta így a másik felekezet. Na most vegyünk egy konkrét példát. Gyülekezeteinkben, nagyon sok gyülekezetben együtt élnek egymással reformátusok, katolikusok, görögkatolikusok, baptisták, metodisták, evangélikusok, és sorolhatnánk tovább. De nem csak egymás mellett élnek ezek a gyülekezetek, hanem nagyon sokszor családokon belül látjuk azt, hogy a férj református, a feleség római katolikus vagy görögkatolikus. Tehát ezt régebb úgy mondták, hogy vegyes házasság, ma ezt inkább így fogalmazzuk meg, hogy interkonfesszionális vagy felekezetközi házasság. És mint egykori gyakorló lelkipásztor azt mondom, hogy ha egy családban működik az egymás vallási hagyományainak a tisztelete, akkor mi egyházként nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy bezárkozunk csak a saját hagyományainkba. Tehát nyitottnak kell lenni a mások hagyománya iránt, és ennek egyetlen kulcsa van, a párbeszéd és a találkozás. A találkozások során meghallgatjuk, megismerjük, meg akarjuk érteni, nem kell átvenni, de meg akarjuk érteni a másik felekezet, a másik keresztény vallás hagyományait, liturgiai, dogmatikai örökségét. És akkor értjük meg a motivációit bizonyos gyakorlati, konkrét döntések hátterében. És ebben a karta egy jó ajánlást, egy jó módszert is közvetít. Egyrészt figyelmeztet minket arra, hogy komolyan kell vennünk a körülöttünk levő társadalom változásait, ugyanakkor segítő kérdésekkel biztatja arra a gyülekezeti tagokat és az egyházak felelős vezetőit, hogy keressük a párbeszéd lehetőségét a más felekezetőekkel, keressük a megbékélésnek a fórumait, félretesszük a konfliktusokat, nagyobb felelősséget tudatosítunk a környezet és a világ dolga iránt.
Ezért jelentősen bele kell menni a közéleti, politikai, kulturális dolgokba, igaz?
Hogyne. De hát ez az egyházaknak a úgymond prófétai vagy őrállói szerepe. Mert a prófétai szerep az nem azt jelenti, hogy mi okosabbak vagyunk, és megmondjuk, hogy mi fog történni 5 év múlva, 10 év múlva, nem. Az egyház prófétai vagy őrállói szerepe, feladata, mandátuma azt jelenti, hogy az ige, vagyis az Isten kijelentésének a fényét rávilágítjuk, mint egy potlámpát, rávilágítjuk az együttélésünk különböző neuralgikus pontjaira, és az isteni kijelentés fényében fog kiderülni, hogy a meghozott intézkedéseink egyeznek, mondjuk az Isten törvényével, az általános emberi erkölcsi törvényekkel, az emberi méltóság elvével, vagy pedig azzal ellentétes. Ha pedig ellentétes, ha emberek sérülnek és sérülékenyek lesznek egy gazdasági, politikai vagy másfajta intézkedés következtében, akkor ott meg kell nézni, mit lehet tenni a konfliktusok kiváltó okainak félretétele terén.
Mi a tapasztalat? Hogyan működik a gyakorlatban az ökumenikus karta, vagy nem is maga a karta, hanem a kartának az egyes alaptézisei?
Hát most még nincs tapasztalatunk vele, mert mi azt szorgalmaztuk, és ezért tartottuk ezt a konferenciát is, hogy bevigyük a köztudatba, hogy ezzel foglalkozni kell. Nyilván korábban is inkább azt láttam, hogyha voltak elkötelezett lelkipásztorok, vagy ifjúsági körök, vagy gyülekezeti körök, akik fontosnak tartották, hogy egymás között beszélgessenek az ökumenikus szervezetek tanításairól, és próbálják a konkrét cselekvés lehetőségét keresni, akkor ott működött. Például nagyon jól működik a teremtésvédelmi munkacsoportnak az ajánlása, most már évek óta, lassan néhány évtizede, minden év szeptemberére kiadásra kerül egy munkafüzet, aminek segítségével vagy ifjúsági munkában, vagy a gyülekezetekben megpróbálják megünnepelni a teremtés ünnepét. Ez is egy ökumenikus erőfeszítés. De mondok más példát, amire kevés példa van, de én nem tartom lehetetlennek, mert más nemzetközi egyháztestekben ez működik. Tudjuk, hogy társadalmi átalakulások idején rengeteg konfliktus jön a felszínre. Sajnos a politika is ideologizálódik, és a politikai, mondjuk pártállások milyen törésvonalakat okoznak családokon belül, baráti kapcsolatokon belül, munkahelyeken. Mit tehet az ilyenkor az egyház, hogy ez ne így legyen, hogy ne tartósításra kerüljenek a konfliktusok? Nos, és ez szorgalmazza az ökumenikus karta is. Meg kellene keresni azokat a fórumokat, azokat a tereket, megteremteni azokat a tereket, nyilván infrastruktúrálisan és lelki értelemben is, melynek keretei között lehet beszélni egyrészt saját érzelmekről, az elszenvedett sérelmekről, meg lehet hallgatni a másik ember álláspontját, fel lehet emelni az áldozatokat, fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mit tegyünk azért, hogy a jövőben ezek a konfliktusok ne legyenek közöttünk, illetve ne osszák meg a közösségeinket, mert ha az egyház egyrészt hirdeti, hogy Krisztus a Szentlélek által közösségre hív valamennyünket, és közösséget teremt közöttünk, koinóniát, ez mindig a Szentlélek Isten ajándéka, ez nem emberi erőfeszítés. Az ember legfeljebb a külső kereteit biztosítja egy közösség megélésének, de hogy lelkileg, spirituálisan létrejön egy ilyen kommunió, egy ilyen koinónia, egy ilyen közösség, az az ajándék kategóriába tartozik, de ezt az ember bűne megronthatja. Mit kell tenni, és mit lehet tenni ahhoz, hogy a kereteket biztosítsuk, hogy a lelki egymásra hangolódás, lelki rezdülés megtörténjen, és e kereteken belül valóban emberek egymásra találjanak. Akár közösen imádkozzanak, vagy az írás fölé hajoljanak, és közösen keressék az írás üzenetét a mai konkrét élethelyzetekre nézve.
Ha jól értem, akkor itt nagyon nagy feladat hárul a jövőben, ezen a téren, a lelkipásztorokra, akik az egyes gyülekezeteket vezetik, ugye?
A lelkipásztorokra, de nem csak a lelkipásztorokra, hiszen azt valljuk, mi protestánsok és reformátusok, hogy minden megkeresztelt hívő Krisztus egyetemes papságában részesül. Sokat hangoztatott már-már elcsépelt tétel is, hogy egyetemes papság alapú egyház vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki átvállalhatja a lelkipásztori szerepeket, nem, hanem azt tisztázzuk együtt, hogy kik vagyunk együtt Isten színe előtt. Azt tisztázzuk, hogy minden egyes megkeresztelt hívő felelős, nem csak a lelkipásztor, minden hívő felelős az egyház életének jó rendjéért. És ha kell, akkor felvállal szolgálatokat, felvállal felelősségi területeket, a lelkipásztor pedig koordinálja ezt a közös szolgálatot, közös munkát. Úgy is mondhatjuk, hogy a lelkipásztornak az lehetne a kulcs szerepe, hogy felfedezze azokat a kegyelmi ajándékokat, karizmákat, amelyekkel a Szentlélek Isten egyes embereket megajándékoz, de lehet, hogy még nincs tudatában. Ezeket a karizmákat tudatosítjuk, egyfajta lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szolgálatra felkészüljünk, hiszen nagyon szükséges, hogy legyenek ismeretek. A kijelentés ismerete, az írás ismerete, az egyház rendjének, életrendjének ismerete, a keresztény élet alapvető feltételének az ismerete, és utána pedig szolgálatba hívjuk és állítsuk az egyes gyülekezeti tagokat. Tehát ez a hármas momentum, tehát ez ugyanez megvan tulajdonképpen a kartában is, az ökumenikus dokumentumban. Az Isten kapcsolatunknak a tisztázása, kegyelmi ajándékok felfedezése, az ismeretek, kompetenciák megszerzése és a felelősség tudatosítása, és a harmadik lépésben elindulás, elhívás, elkötelezedés a szolgálat útján.
Nehezebb most ilyen irányban a feladatok, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
Én úgy gondolom, hogy akkor is megvoltak a nehézségek, ma is megvannak a nehézségek. Minden azon áll vagy bukik, hogy maga az egyház és az egyház vezetése felelős tisztségviselői legyenek azok lelkészek és presbiteri vagy úgymond világi tisztviselők. Tudatosítják-e ezeket a kihívásokat, ezeket a kérdéseket?
Akkor most végső konklúzióként hogyan tekint a jövőbe, mit tart a legeslegnagyobb feladatnak?
Én arra tudok biztatni minden gyülekezetet, minden testületet, hogy foglalkozzanak a kérdéssel. Egyrészt a mai világunkban és a digitális technológiának köszönhetően könnyű elérni, hiszen néhány kattintással az Ökumenikus Tanács, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának a honlapján letölthető az Ökumenikus Karta magyar fordításban is, nem túl hosszú dokumentum, és akár gyülekezeti tanulmányi munka során lehet foglalkozni a kérdésekkel, át lehet beszélni, lehet törekedni egymás megismerésére, és akár helyszinten is, főleg ott, ahol több felekezet él együtt, nyitottnak lenni egymás élettapasztalata, vallási hagyományai, ritusai, liturgiai öröksége iránt, és félretenni az előítéleteket. Én úgy gondolom, hogy ez az alap, ahonnan indulni lehet, és érdemes, és magunk mögött kell hagyni egy olyan identitás politikát, amelyik mindig arra próbálja építeni a saját önazonosságot, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint a másik. Nekünk el kell határolódni, ők hanyatlanak, mondjuk a nyugati egyházak, mi pedig erősödünk, de hogy mindenütt zsugorodik, itt is zsugorodik az egyház, ezért szabad szembe kell nézni a kereszténység nyugaton is. Most jövök haza egy fél éves tanulmányi útról, láttam, hogy nyilván ott is vannak problémák, de legalább foglalkoznak a kérdéssel, és stratégiát építenek rá. Tehát nem mindig az elhatárodás és a vacsarkodás a megoldás, sőt, ez egyáltalán nem megoldás, hiszen Krisztus a megbékélés szellemiségét hozta el a világban, ő megbékéltetett minket Istennel, és továbbadta számunkra a békesség keresésének a kötelezettségét. Ez viszont konkrétan azt jelenti, hogy valóban félre kell tenni az előítéleteket, nem kell mindenáron mindent átvenni, hanem mindent meg kell vizsgálni, ami jó, azt megtartani, nyitottnak lenni egymás hagyományai iránt, tanulni egymástól, és egy ilyen párbeszédben, egy ilyen dinamikus interakcióban őrizni a saját hagyományainkat, és tulajdonképpen keresni a saját önazonosságunk jobb kifejezési formáit.
Fazakas Sándort, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát hallották.